Tehát a Márk evangélium a második fejezeténél található, közben amíg olvasom fel az igét, addig kérlek benneteket, gondolkodjatok el azon, hogy olyan ennél a gyógyításnál milyen szempont lehet, amik olyan központi szempont. Az tegnapi alkalommal is volt egy szempont. És a következő alkalmakkor is lesznek valami különleges szempontok, és most is figyeljük meg, hogy vajon mi lehet az a fontos szempont, amit a gyógyítással kapcsol össze az ige. Tehát Márk evangélium a második fejezeténél olvasom az igét az első verstől. Megjegyzem, hogy három evangélium megismétli ezt a történetet. Mindegyiknél újabb és újabb érdekességek vannak, ezt nem idézzük fel, de majd utalok rá, hogy melyiknél mi. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekeztek annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdette nékik az igét. És jövének hozzá egy gutaütőtet hozva, akit négyen emeltek. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a háznak fedelét, ahol ő volt, és résztörvén leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütőt feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütőtnek: Fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodván: Mi dolog, hogy az ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevette az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütőtnek, megbocsátottak néked a te bűneid, vagy azt mondanom: Kelj fel, vedd a te nyoszolyádat, és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütőtnek: Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt, és felvegye nyoszolyáját, kiment mindenkinek láttára, úgyhogy mindenki elámélkodott, és dicsőíti az Istent, ezt mondván: Soha nem láttunk ilyet. Ha kérdezem meg, mi volt az a kifejezés, az a szó, mondhatnám, ami újra és újra előfordult ebben a gyógyítás történetben? A hit egyszer előfordult. Láttam azoknak hitét, de a megbocsátás legalább háromszor, négyszer, ötször is szóba került ennél a témánál. Tehát a megbocsátás és a gyógyítás kerül itt előtérbe. Érdemes erre figyelnünk, mert ahogy az elmúlt alkalommal is a gyógyításnál láthattuk, volt olyan szempont, ami minden gyógyításnál meghatározó lehet, és itt például a megbocsátás kérdése. Először kerül a megbocsátás előtérbe a gutaütőtnél, és utána a gyógyítás. Emiatt háborodnak fel a farizeusok, és erre válaszol Jézus. És Jézus elmondja, hogy neki van hatalma megbocsátani, és van hatalma gyógyítani. De az is elgondolkodható, hogy ugye a testi betegségről beszélünk, most gyógyulásról, de mégis egy lelki háttér van, és ez a megbocsátás nagy kérdése vetődik itt fel. Ezért a Bibliának egy nagyon nagy tanítására vetít ez a fényt ez a tanítás, amit például több helyen mond a Biblia, de például a Példabeszédek könyvében így szól, a harmadik fejezetben, hogy féld az Urat és távozzál el a gonosztól, egészség lesz ez a te testednek és megújulás a te csontjaidnak. A 8 alapelv, amiről szoktunk beszélni, gondolom talán tegnap is szóba került ez a délelőtti előadásnál, újra és újra hangsúlyozzuk, hogy milyen fontos a lelki háttér, és a legfontosabb alapelv a lelki nyugalomba, hogy Istenbe vetett bizalom, a lélek felől gyógyít Isten legfőképpen, és ez a legfontosabb, mert hogyha a lélekben nyugalom van és béke, megnyugvás, akkor ez kiárad az egész testre, és meghatározza az ember életét. Olyan szépen mondja Ellen White egyik idézetében, a Nagy Orvos Lágyomán című könyvében, amit különben ajánlok mindenkinek szeretettel figyelmébe. Ez a könyv, Nagy Orvos Lágyomán című könyv a gyógyulásról szól. És rendkívüli gondolatok vannak benne, lelki és fizikai tanácsok arra nézve, hogy hogyan lehet a gyógyulást megragadni, Istentől elvenni ezt a nagy ajándékot. Ő például azt mondja, hogy az a szeretet, amellyel a megváltó járja át az ember egész lényét, éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Számüzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. Gyógyító, éltető örömet. Hát erre van mindannyiunknak szüksége, nem? Erre a szeretetre, ez a megnyugtató, lecsendesítő, felüdítő, gyógyító szeretetre. Hát erre volt szüksége a gutaütöttnek is, amikor látjuk őt, amikor oda viszik eléje, és érdekes, hogy Jézusról azt olvassuk, hogy otthon volt Kapernaumban, András és Péter házában. Még egy helyen olvassuk ezt, hogy ő ott otthon érezte magát, Betániában, az egyik az ország déli része, a másik az északi része, és otthon tanított, és összegyülekeztek az emberek, sokan tanítványok, farizeusok. A másik evangéliumban például azt olvassuk a Lukács evangéliumában az 5. fejezetben, hogy ott ültek a farizeusok és a törvények tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből. Hát szerintetek miért jöttek ők el Jeruzsálemből? 100-120 kilométert utaztak ezért a farizeusok. Hogy ők is gyógyuljanak? Hogy keressenek benne hibát, és most is találtak egy hibát, ugye? Mármint szerintük hiba volt, amit Jézus tett. Keresték a vádat, keresték az ellenségeskedést. Hogyan lehetne őt leleplezni, hogyan lehetne ellene támadni? Hát ilyen az ember. Milyen érdekes, hogy a gutaütöttet Jézus meg tudta gyógyítani, de ezt a hibakeresést, ezt a kritizálást, ezt a mindig valami bajkeresést és vádolás lelkületét viszont nem tudta meggyógyítani a farizeusok lelkében. Hát könnyebb az Istennek teremteni végtagokat, meg ereket, meg új kapcsolatokat az agyban, de a lelkületet azt egyedül az embernek csak a saját akaratával összhangban tudja meggyógyítani. Ez is egy hatalmas tanítás. Hogyan tekintettek a farizeusok a betegségre? Nem tudom, tudjátok? A Bibliából kirajzolódik? Mit gondoltak ők a betegségről? Büntetés. Nem ismerős ez a fogalom a mai világban? Büntetésnek tekintették, egyszer oda mentek hozzá, többen is kérdezték tőle, hogy ki bűnös, ugye amikor egy vakon szülöttel találkoztak, akkor megkérdezték, hogy ki a bűnös, mert a vakság csak bűnnel kapcsolatban lehetséges, a szülei vagy ő. Ugye? És Jézus mit válaszolt, emlékeztek? És az Isten dicsősége mutatkozzék majd meg. És megmutatkozott, meggyógyította a vakságát is, de a lelki vakságát is, ugye? Tehát Isten szemében a betegség az nem a bűn következménye. Olyan értelemben lehet következménye, hogy valaki például egészségtelen életmódot él, és törvényszerű következményeként beköszöntenek a betegségek. De Isten nem büntet, Isten nem fenyít, Isten nem gyötör, és nem a betegség osztó Isten, mint hogy sokan gondolják. Épp tegnap beszélgettünk a fiatalokkal arról, hogy hogyan gondolkodnak általában az emberek Istenről, hogyha például ráütnek kalapáccsal az ujjukra. Akkor kit szoktak szírni? A kalapácsot? Te kalapács, mit tettél velem? Az ujját? Az ördögöt? Hányszor hallottam, hogy az Isten káromolják és szídják. Ha pedig valaki megbetegszik, akkor mit szoktak mondani általában az emberek? Isten nem bottal ver. Biztos van a háttérben valami, gondoljunk jóra is. Pedig nem volt. És nem függött össze. És kedves táborozók, azért is említem ezt, mert hogyha látunk egy beteg embert, akkor ne úgy tekintsünk rá, hogy biztosan van valami a háttérben. Biztosan oka van annak, hogy ő ilyen beteg. És ez micsoda gyötrelem, most képzeljétek el, hogy nincs elég baja a betegségével az embernek, még mások vágyáit is el kell szenvedni. Jézus azt mondta, hogy nem így van. A betegség egy szörnyű dolog, és nem Istentől van a betegség. Amikor ő eljött, mit csinált állandóan a betegekkel? Hát ő gyógyította a betegeket. Pont az ellentétét tette, mint amit gondolnak róla. És nem őtől származik a rossz, sem a halál, mert az utolsó estén, amikor beszélünk a feltámadásról, Jézus a feltámadás, azt mondta. Ő a halottakat feltámasztja. Ez hatalmas nagy ajándék. Mit jelent a gutaütés? Tudjátok, hogy milyen betegség ez? Agyvérzés, vagy valamilyen agyi történés, amikor az ember valamilyen formában akár le is bénulhat, akár elveszítheti a beszélőképességét, vagy a önmaga fölötti uralmat, lehet, hogy tisztába kell tenni, és ez az ember ágyon feküdt, nem tudott megmozdulni. Teljesen kiszolgáltatva volt a környezetének, és iszonyatosan szenvedett. Talán még azt sem tudjuk, hogy beszélni tudott-e, mert nincs a beszédéről valami feljegyzés a Bibliában, de teljesen ki volt ott szolgáltatva, és csak a barátai segíthettek rajta. De valamilyen formában a barátai elmondhatták neki azt, hogy van valaki, aki gyógyít. Van valaki, aki szeret. És ő igényét kifejezhette, hogy ő szeretne hozzá elmenni, de hát ő nem tudott elmenni. De voltak a barátok. A gutaütésnek sok oka lehet, lehet életmódbeli oka is, lehet lelki oka is. Szokták mondani valakire, hogy megüti a guta, olyan ideges, ugye, vagy olyan indulatos. Tehát lehet, hogy valaki például ápolta magában ezt a szokás, vagy életmódban olyan kicsapongó életet éhezett ez az ember, vagy ki tudja mit lehetett. De egy biztos, hogy Jézus utal arra, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Tehát valami bűn van itt a háttérben, ami személyes bűn volt, és igazából ez az ember, mivel Jézus soha nem tett semmit ok nélkül, a bocsánatra várt. Ő arra azt szerette volna megtapasztalni, hogy az a mérhetetlen nagy lelki vád, amit önmagával szemben érez, az a lelki teher és önvád, ami gyötri őt, hogy ettől tudna megszabadulni, és Jézus ezt gyógyította meg először. Erre reagált, ezt mondta neki, ez hatalmas dolog volt. Ezzel kapcsolatban hagyj idézzek fel nektek egy pár gondolatot Ellen White-nak a Jézus Életet című könyvéből, ahol külön fejezetben ír erről a gyógyításáról, a Megtisztíthatsz engem című fejezetben. Ezt a könyvet is ajánlom figyelmetekbe. Épp egyik fiatallal beszélgettem erről, amikor sétáltunk tegnap, hogy ő olvassa ezt a könyvet. Pedig felsős kislányról van szó, és hatalmas élményeket szerez ebből a könyvből. Tehát akkor mi felnőttek is olvashatjuk. Jézus élete nagyon közel jön hozzánk személyesen, és ebben ezt jelen vált, hogy a gutaütött hordozói újból és újból megpróbáltak utat törni a tömegben, mint hiába. A beteg kimondhatatlan fájdalommal tekintetett körül, hogy mondhatna le reményéről most, mikor a vágyva vágyott segítség oly közel van. Támadt egy ötlete, barátai felvitték a ház tetejére, megbontották a tetőt és leengedték Jézus lábához. A beszélgetés megszakadt. A megváltó a gyászos arcra nézett, látta a rászegeződő esdeklő tekintetet, megértette a helyzetet, ő vonzotta magához ezt a megzavart, kétkedő lelket. A gutaütött még otthonában volt, amikor a megváltó már meggyőződést ültetett belé. Midőn megbánta bűneit, és hit Jézus gyógyító hatalmában, akkor áldotta meg először vágyakozó szívét a megváltó, életadó kegyelme. Jézus figyelte, hogyan növekszik a hit első megvillanása azzá meggyőződésé, hogy ő a bűnös egyedüli mencsvára. Látta, hogyan lesz a meggyőződés mind erősebb, ahogyan egy férfi a színe elé törekszik. Most a megváltó szavai zeneként hatoltak a szenvedő fülébe. Ember, megbocsátattak néked a te bűneit. A kétségbeesés terhe legördül a beteg lelkéről, a megbocsátás békéje nyugszik meg rajta, és árad szét arcán. Eltűnt a testi fájdalom, egész lénye átváltozott. A tehetetlen gutaütött meggyógyult, a bűnös vétkező bocsánatban részesült. Őszinte hittel fogadta Jézus szavait, mint az új élet ajándékát. Nem volt több kérése. Örömmel áthatva a csendben feküdt, túlságosan boldog volt ahhoz, hogy megszólaljon. Mennyei fény sugárzott arcáról, és a nép szent tisztelettel figyelte a történteket. Milyen hatalmas leírás. Olyan finoman és érzékletesen mondja el, amit én nem tudtam volna a saját szavaimmal elmondani. De valahogy így születik a hit mindannyiunkban, a megbocsátás, hogy oda megyünk, de a háttérben ott van Jézus vonzása, Jézus késztetése, finom gyengéd megközelítése. Ezt mindannyian érzékeljük a lelkünkben, amikor közelített hozzánk. Én is emlékszem rá, amikor én megtértem, akkor nagyon nehéz eset volt, szerintem én. Nagyon nehéz eset, sok év kellett ahhoz, még tényleg úgy teljesen át tudtam magamat adni. És emlékszem rá, amikor tanítottam Pannonhalmán, a Bencés gimnáziumban, egy katolikus gimnáziumban, de már megismertem a Bibliát, és annyira szerettem ott tanítani. És szerettem az Isten igéjét is. De tudtam, hogy ez a két világ nem fér össze egymással, hiszen emlékszem épp, tegnap beszélgettünk valakivel erről, hogy 52 pontot találtam, ahol elütött a Biblia tanítása attól a közösségnek a világától, ahol épp voltam, de viszont nagyon szerettem őket, és éreztem, hogy valami harmóniát kell keresni, hogy a lelkem megnyugodjon, és emlékszem 4 évet várta a Jóisten, hogy úgy tudjak lejönni onnan, hogy amikor visszanéztem ott a hegyre, ott a falu tövéből, hogy igen, Uram, ez így van jól. És épp elgondoltam, milyen tapintatos az Isten, hogy kivárja az időket, hogy nem sietett, hogy nem kapkod, és mindenkinek megadja a maga idejét, olyan érdekes volt ez. A barátokról is érdemes néhány szót szólni. figyeljétek meg, milyen érdekes, hogy voltak emberei ennek az embernek, ennek a butaütőnek, akik odavitték Jézushoz. És Jézus mondta, hogy látva azoknak hitét, látván azoknak hitét. Tehát kinek a hite gyógyította meg ezt a beteget? Biztos, hogy neki is volt, hiszen olvastuk, hogy ébredt fel a hit benne, és hogy kezdett megerősödni, és hogy kezdett gyarapodni, végül aztán mély meggyőződési alakulni, de ott voltak a barátok is. Ez milyen nagy dolog, nem? Hogy lehetnek az embernek barátai, akik segítenek rajta, és emlékszem rá a magam életében is, amikor én is egy nehéz helyzetbe kerültem, kórházban voltam, és nagyon szenvedtem, és felhívtak a pápai testvéreim, hogy hát mi van veled, és akkor elmondtam nekik, hogy mi van velem, és azt mondta, akkor mai naptól kezdve 40 napos bőjtbe kezdünk. Hát nem tudom nektek elmondani, mit éreztem. Én nem kértem tőlük ezt. És abban a pillanatban, hogy elkezdték a bőjtöt, rögtön rohamosan elkezdtem javulni. És végigcsinálták. Hát képzeljétek, mit éreztem, amikor kimentem a kórházba, és elmentem hozzájuk, és megöleltem őket, mert 6-7-en úgy felváltva napi szinten bőjtöltek. Teljesen zavarban voltam, hogy hogyan van ez, hogy számíthat az ember valakire. Vagy egy másik eset is eszembe jut, amikor 15-20 évvel ezelőtt egy nagyon nagy válságot éltem meg az életemben, és úgy tűnt, hogy minden vagy semmi állapotba kerültem, hogy mindent elveszítek, és házat, otthont és mindent, és teljesen összeomlott a világ körülöttem, és teljesen elbizonytalanodtam. Azt sem tudtam, fiú vagyok-e, vagy lány, hogy mi lesz velem. És emlékszem, elmentem az egyik barátomhoz, akinek elmondtam a helyzetet, és azt mondta, hogy Attila, amíg nekünk lesz otthonunk, neked is lesz otthonod. Itt a házunk tetején, ott a padlástérben csinálunk neked egy szobát, fürdőszobában, és ott fogsz élni. És amíg mi fogunk enni, addig te is fogsz enni. Hát képzelhetitek, mit éreztem. És tudtam, hogy ez olyan ember, aki ezt így is gondolja. És mai napig jó barátom. És sokszor megemlítem neki azt, hogy soha nem felejtem el, hogy amikor szükségben voltam, akkor volt ember, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy segítünk. Azt azért is mondom, kedves táborozók, mert nektek is van lehetőségetek, hogy ha nem is tudunk gyógyítani, ha mi nem is tudjuk a bűnöket megbocsátani, de embereket oda vihetünk Jézushoz. Ezek a barátok azt tették, hogy oda vitték Jézushoz. Ott, ahol a gyógyulás van, ahol a megépülés, ahol az újjászületés van. Ez hatalmas dolog. És itt a táborban mi többen átéltük ezt, régi kedves történeteink ezek, amikor eljöttek ide kedves táborozók, a Jóistenhez vittük őket imában, és a Jóisten gyógyított. Hatalmas dolgok ezek. És bennünket is gyógyít. A Bibliának különben egy egyetemes tanítása az, hogy másoknak a hite is beleszámít az isteni kegyelem osztásába. Így mondja például a Példabeszédek könyve 17. fejezete, minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Jób 22.30, megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Milyen csodálatos, nem? Vagy József, amikor a Potifár házában dolgozott, akkor a József miatt áldotta Isten meg Potifár házát. Tehát nem mellékes a hatás, amit mi a környezetünkre kifejtünk. Éljünk ezzel a nagy kegyelemmel, hogy másoknak segíthetünk Jézushoz találni. A farizeusok, látva ezt az eseményt, látva, hogy kimondja Jézus, hogy megbocsátottak a te bűneid, mérhetetlenül felháborodtak, vajon miért? Ők azt gondolták, hogy csak Istennek van hatalma megbocsátani a bűnöket, és ők nem hitték el, hogy Jézus Isten. És felháborodták. Nem mondtak semmit, de összenéztek. Ugye olyan beszédes sokszor a tekintet, amikor felnézünk másra, és Jézus pontosan tudta, hogy mi történik. A lelkével éreztek, milyen csodálatos dolog, nem? Hogy őnek nem kell bemutatni az embert, hogy milyen. Ő pontosan érzékeli a kisugárzásukból, a tekintetükből, a lelkével, hogy ki mit gondol, ki mit érez, és rögtön reagált rá. Kinek van hatalma megbocsátani? Mi könnyebb ezt vagy azt mondani? Nagyobb dolog az, amikor egy ember megtér, mint a világ teremtése. Sőt, ahhoz hasonlítja a Biblia a Korintusi 2. levélben, amikor azt mondja, hogy Ő, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtotta mi szívünkbe világosságot, az Atyaisten dicsőségének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Hát hatalmas dolog egy ember megtérése. A csodával, a teremtéssel egyenértékű. A farizeusok nem fogadták ezt el, zúgolottak, háborogtak, és bár tudta Jézus, hogy hatalmas ellenkezés fog szülni, mégis azt mondta, kelj föl és járj, mert benne az irgalom és a szeretet nagyobb volt, mint az emberek kritizáló, piszkálódó, rosszat kereső, mindig valami háttért mozgató magatartása, az ember gyógyítása mindennél fontosabb. És én nem megmondom nektek őszintén, hogy olvasom a Bibliát, nekem az egyik legnagyobb hatás ez. Amikor Jézus életét olvasom, azt olvasom sokszor, hogy az egész falu, ahol volt, mindenkit meggyógyított. És mindenki hozzáment betegséggel, és mindenkit meggyógyított. Bemutatta az Isten kegyelmét, hogy gondolkodik rólunk Isten, kedves testvérem, kedves táborod, téged is meg akar gyógyítani az Isten. Most szeretne a lelkedbe az ő finom késztetésével közeledni, megérinteni, és azt mondja, add át a szívedet. Nagyobb dolog ez, mint bármi más. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Nem ulasszuk el ezt az alkalmat. Engedjük, hogy ez a hatás ránk hasson, és be tudjuk fogadni Jézus szeretetét. Ez óriási kegyelem. Ők nem hittek a farizeusok Jézus hatalmában és szeretetében, bár ott volt a tény és a történés. Láthatták, hogy egy tehetetlen, összeaszott, aki nem mozog, elsorvadt izomzatú ember, kétségbeesett arc, megbékélés sugároz, boldog öröm tölti el, és a testem megépül, megerősödnek az izmai, hirtelen, csodálatos módon elkezd életre kelni a halott testrész, és feláll, és dicsőíti az Istent. Hát képzelhetitek, hogy minden normális ember ilyenkor ámul és örül, kivéve a farizeuson. Ez félelmetes. A Biblia szerint ez a legszörnyűbb bűn, amikor az ember Isten szent lelkének késztetéseit, egyértelmű vezetését visszautasítja. Én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ne ilyenek legyünk. Mi fogadjuk el ezt a kegyelmet, és örüljünk másik ember megjobbulásának, újjászületésének, és legyünk részesei ennek. Az egyik legnagyobb öröm az én életemben is az egyik legnagyobb öröm az, amikor látom emberekben megszületni az Isten iránti szeretetet, és az odaszállást, és az odaadást. Ez egyik leghatalmasabb ajándék. A megbocsátásnak külön nagy törvényszerűségei vannak. Ha esetleg úgy adódik az alkalom, és van rá igény, erről lehetne egyszer külön beszélgetni, hogy mi a megbocsátás, az igazi megbocsátás, és milyen az igazi bocsánatkérés. Sajnos ritka dolog a mai világban, de Jézusnál látjuk, ő gyakorolta a megbocsátást, feltétel nélkül, egész lényével, szeretetével, örömmel bocsátott meg ennek az embernek, és egyben gyógyította meg. Aztán ez az ember felkelt, hazament, és mindenki örült az otthonában. Ellen White ír arról, hogy egy ilyen hatás, vagy milyen hatás váltott ki az otthonában, hogy az egész családja is átadhatta az Istennek magát, és a környezetében is, és mindig, akik ott voltak és figyeltek, azt mondták, hogy ilyet soha nem láttunk, hogy ilyen megtörténjen. Hát létezhetnek ilyen csodák a mai világban is, és szívem mélyéből kívánom, hogy bennetek is történjenek ilyen csodák. Minden bűnvallás, minden bűnbánat és bűnfelismerés egyben egy csoda, de a legnagyobb csoda az, hogy Isten ezt megbocsátja, és újjáteremtő hatalmával lehet, hogy nem védtagokat növesz nekünk, de az agyban olyan kapcsolatokat teremt, ami teremtő erő. Az Agy csodálatos öngyógyító képessége című könyvében írja a szerző, nagyon érdekes módon, hogy minden egyes isteni belépés a mi életünkben új idegkapcsolatokat és teremtő erőt eredményez a mi agyunkban és idegrendszerünkben, hiszen a kétségbeesés, a félelem, a rettegés, a bizonytalanság, a halálfélelem helyett a nyugalom, a béke, a derű, az öröm érzése hogyan születik meg? Csak úgy valaki valami váltót átkapcsol? Ez isteni beavatkozás. Kívánom, hogy mindannyian legyünk részesei ilyen csodáknak. Amen. Jó Atyánk, hálásan köszönjük néked ezt a gyógyítás történetet. Köszönjük, hogy láthatunk téged, hogy hogyan viszonyulsz a betegséghez, hogy érzékelhetjük, hogy te mennyire szereted a beteg embert. Neked nem mindegy a szenvedés. Istenünk, be kell vallanunk, hogy mi is betegek vagyunk, lelkileg és fizikailag is. Kérünk, gyógyíts minket. Add, hogy be tudjuk fogadni azt a szeretetet és kegyelmet, amivel te bennünket megközelítesz. Add, hogy ne utasítsunk téged el, és legyünk részesei mások gyógyításának is. Fogadj el bennünket, Istenünk, munkatársadnak, hiszen te fel is kínálod ezt a kegyelmet, itt a táborban is, a mai napon is. Add, hogy segítsünk egymásnak, hogy közelebb kerülhessünk te hozzád, hisz ez a legnagyobb öröm és legnagyobb ajándék, amit elvehetünk ebben az életben. Így áld meg, kérünk, a napunkat, együttlétünket, hogy közelebb kerülhessünk hozzád is és egymáshoz is. Jézusunk által. Amen.